Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Annyira kevéssé látszik rajtunk, hogy te győztes Krisztus vagy. Annyira kevéssé látszik rajtunk, hogy győzedelmes népnek szánt bennünket. Annyira kevéssé látszik rajtunk, hogy győzedelmes egyháznak szánt bennünket ebben a világban. Sokszor a levertség, a fáradtság, a gyengeség, az erőtlenség látszik csak rajtunk. Köszönjük Jézus, hogy itt vagy közöttünk, és jól látod azt, hogy milyen állapotban, milyen lélekkel, milyen lelki erővel vagyunk itt, és könyörülj rajtunk. Áld meg ezeket a perceket, amikor az igére figyelünk, amikor a te beszédedre figyelünk, és gazdagíts meg bennünket, Urunk. Amen. Két helyről olvasom az igét. A sorozat, amiről Isten igéje hangzik közöttünk, az a Galata 5.22-ben van, és estéről estére a lélek gyümölcséből olvasunk két-két verset, eddig legalábbis így volt. Az én részem a Galata 5.22-ből a lélek gyümölcse szívesség és jóság. Ehhez szeretném felolvasni a János evangéliuma 21. részéből Istennek igéjét. Ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak a Tiberiás tengernél, megjelentette pedig egyképpen. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akik kettősnek hívtak, és Nátánel, a galileai Kánából való, és az Zebedeus fiai, és más kettő is az ő tanítványai közül. Mondanék itt Simon Péter, elmegyek halászni. Mondának néki, elmegyünk mi is te veled. Elmentek, és azonnal hajóba szálltak, és azon az éjszakán nem fogtak semmit. Mikor pedig immár reggeledett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus van ott. Mondd azért nékik, Jézus, fiaim, van-e valami ennivalótok? Így feleltek neki, nincsen. Ő pedig mondanék, vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Oda vetették azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt. Szólt azért az a tanítvány, akit Jézus szeret, Péternek. Az Úr van ott. Simon Péter azért, amikor hallja, hogy ott van az Úr, magára vette az ingét, mert mezítelen volt, és bevezette magát a tengerbe. A többi tanítványok pedig a hajón mentek, mert nem messze voltak a parttól, hanem mintegy 200 csinnyire, és vonzták a hálót a halakkal. Mikor azért a partra szálltak, látják, hogy karács van ott, és azon felül hal és kenyér. Mondanék itt Jézus, hozzatok a halakból, melyeket most fogtatok. Felszállt Simon Péter, kivonta a hálót a partra, amely tele volt nagy halakkal, 153-mal, és noha ennyi volt, nem szakadozik a háló. Mondanék itt Jézus, értek? Egyetek. A tanítványok közül pedig senki sem meri tőle megkérdezni, ki vagy te, mert tudják, hogy az Úr ő. Oda ment azért Jézus, vette a kenyeret, és adta nekik, és hasonlóképpen halat is. És ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítványainak, minek utána feltámadt a halálból. Hallgassuk meg a kórus szolgálatát.
Oh,
úgy gondolom, hogy ez a történet, amit felolvastam hozzá, az tökéletesen megmagyarázza ezt. Az eredeti két szó jelentése, a szívességi az, hogy olyan jó indulat, mint amit Isten kimunkál az ember felé Jézusban. Jó indulat. A jóság pedig a másik felé fordulás jót cselekedve akkor is, ha a másik személy azt nem érdemelné meg. Ezek nem telnek ki az embertől, egyik sem. Nem tudunk ilyenek lenni. Semmi nem terem tőlünk. Hogy valaki ilyen legyen, az a Szentlélek munkája. Maga a Szentlélek munkálkodik benne. Ő vesz benne lakozást a megtérés által, és a lélek munkája. Csak mindaddig igaz, és akkor igaz, amikor nem szomorítjuk meg a Szentlelket, hogy elhagyjon bennünket. Jézus soha nem szomorította meg. Jézus teljes volt Szentlélekkel. Most hát nézzük Jézus életében a felolvasott történet alapján a szívességet és a jóságot. Azt is fontosnak tartom, hogy elmondjam testvérek, hogy ugye pünkösdi előkészítőn vagyunk, hogy az olyan csodálatos, hogy ebben a történetben azt látjuk, hogy Jézus tart egy pünkösdi előkészítőt. Mert az az igazi. Ő 40 napig itt maradt még, és ha megnézitek, hogy miért, akkor rá fogtok kérni, hogy egy nagy beszédet sem mond már, akkor miért marad itt? Egy csodát sem tett. Miért marad itt? Egyetlen új tanítás nem az Isten országáról. Miért marad itt 40 nap? A váltságot befejezte. Az ilyatalút is végigjárta. Miért marad itt? Valami nem sikerült, amit még korrigálni kell. De nem látjuk, hogy korrigálja. Miért marad itt? Miért marad még 40 napig? Hát azért, mert pünkösdi előkészítő tart a tanítványainak. Kizárólag nekik. Így egy kicsit most közelebb megyünk pünkösdi előkészítő, Jézus a tanítványainak tartja a pünkösdi előkészítőt. Ő miattuk marad itt. Ennek a mai estének pedig ez a címe, hogy az utolsó reggeli. Majd fogok az utolsó vacsoráról is szót ejteni, de ez az a csodálatos, hogy ez az utolsó reggeli. És keressük most együtt, hogy hogy jelenik meg ebbe a történetbe a lélek gyümölcse. Jézusban, aki Szentlélekkel teljes, a szívessége és a jósága, hogy mondtuk az eredeti görög szöveg magyar fordítását, azok felé, akik nem érdemlik meg. Azok felé, akik egyébként nem érdemlik meg. Most húsvét után Jézus a maga dicsőséges mennyei létformájába volt itt a földön, látható módon, különös volt ez a létforma, annyira, hogy bár a tanítványok ismerték, ahányszor Jézus ebben a 40 napban megjelent, először mindig úgy voltak, hogy ez vagy Jézus, vagy nem. Nem ismerték igazán fel. Aztán mindig rájöttek, hogy ez Jézus. Jézus ő miattuk jön, marad itt 40 napig, és jön időről időre. De hát mire készíti őket? Miért van ez a pünkösdi előkészítő? Azért, testvérek, mert most indul majd a világmisszió. Elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Mielőtt Jézus a mennybe megy, elmondja, hogy Júdea, Samária és a földnek végső határa. Most indul a misszió. Erre fel akarja készíteni a tanítványait. Jézus készületlenül nem küld senkit. Az egyházon az látszik szomorúan az erőtlenségébe, a gyengeségével, a sokszor hiteltelenségével, hogy Jézusnak nem engedelmes, hogy fölkészítse és elküldje a világmisszióba. Mi bezárkoztunk. Mi szűrünk 51, 80, 100-an, de ez nem misszió. Mi nem ezért vagyunk. A pünkösdi előkészítő Jézus készíti őket a legnagyobbra. És majd gondoljátok, hogy elindulnak ezek néhányan, miután fölkészíti őket Jézus, és egy világ fordul meg. És lesz keresztény. Ugye mi még a kis világunkat, a családunkat sem tudjuk megfordítani. Nemhogy a nagy világot. Hogy keresztény legyen. Hány barátunkat tudtuk megfordítani? Emberileg szólok persze. Nemhogy a világot. Kivel van baj? Hol a baj? Jézus készíti a tanítványait ezen a pünkösdi előkészületen a világmisszióra. De ha most odaszaladunk lélekben a Tibériás tenger partjára és körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy ott vannak Jézus tanítványai, mint a hiába tanította volna őket 3 évig, mint a hiába ment volna föl értük a Golgotai keresztre, mintha minden hiába lett volna. Itt vannak a történet szerint 7-en, hetőinket, 7 embert megnevez az ige, mit csinálnak? Azt csinálják, ahonnan Jézus kihívta őket, kimozdította, és adott nekik egy új programot. Péter emberhalál, halász leszel. És a Tibériás tengerpartján Péter nem emberhalászik. Sőt, azt mondja a tanítvány társainak, hogy én elmegyek halászni. Mire a többiek azt mondják, mi is elmegyünk. Veled, Péter. Ez volt a parancs. Erre küldte őket Jézus? Nem. Az első üzenetet ebben fogalmazom meg, testvérek, hogy olyan csodálatos Krisztusunk van, aki az övéi után megy. Jézusnak a jósága, a szívélyessége, ebben látszik meg, hogy megy a tanítványai után. Elvárható lenne már tőlük, hogy tegyék azt, amit tenniük kell, túl vagyunk húsvéton. Ehelyett ők elmennek halászni. Hol éri őket Jézus utol? Csődben. Mert amikor valaki világosan érti Jézus szavát, és mégis elfordul tőle, garantáltan csődbe jut. Így néz ki az európai kereszténység. Így néznek ki a gyülekezeteink. Így néznek ki a templomos népeink. Így néz ki a mi református egyházunk. Tisztelet annak, amikor Isten szent lelke igazán szabadságot kap valahol. Ezért Jézus csőd helyzetben találja őket. Egész éjjel halásztunk, nem fogtunk semmit. Csődben éri őket. Az engedetlenség gyümölcsével találja meg őket. Az engedetlenségünk gyümölcse az, hogy csődbe jut az életünk. Csődbe jut a hívőségünk. Csődbe jut a kereszténységünk. Pedig az ige szerint Jézus ekkor már, a most olvasott ige szerint, 3-szor jelent meg nekik. Hát most már 3-szor. Tehát a föltámadás után. Most már régen menniük kellett volna. És még mindig a Tibériás tenger partján halásznak. De nem emberre. Kedves testvérek, az a csodálatos, ami urunkban, hogy Péter azt mondja, én elmegyek vissza, és nem tudja, hogy valaki meg elindult utána. Hogy valaki utána jár, az elmenő Péternek, a régi életébe visszatérő Péternek, valaki megy utána. Ez az erőtlen hívő életünk igazi reménysége. Hogy miközben mi visszaszöngösünk a régi életünkbe, bűneink édenkertjébe, közben valaki elindul utánunk. Jézus az. Hát nem csodálatos? Ez a valaki, akit nem ismertek fel, megtalálta őket. Tudta, hogy hol keresse. Ott vannak, ahonnan egyszer ő hívta el őket. A kezdet helyén. És Jézus oda megy. Van-e valami ennivalótok? Teszi fel a kérdést az Úr. Nincs semmi. Se hal, se remény, se Jézus, csak bánat, keserűség, csalódás. Nem ismerték fel először Jézust, de Jézus ismeri a semmi halászait. Ezek az ő gyermekei, Ők a semmi halászai. Nem csak embert nem halásztak, halat sem foghatnak. Egyet sem. Mert az engedetlenségnek ez a következménye. Se lélek, halászat, se semmi. Mitek van? Van-e fiacskám valamitek enni? Van, hogy ne? A semmi. A nincs, az van. A nincs. Jézus ismeri a szívüket, és ezért utánuk megy. Látja őket, kiállt nekik, szól hozzájuk, nem mond le róluk. Kedves testvérek, azt olvassuk, hogy Jézus kiáltott utánuk. Úgy végig gondoltam, hogy kiálthatott volna mást is, nem? Azt kiáltotta utánuk oda be a tengerbe, hogy fiacskáim, van valami ennivalótok? Gondolkoztam rajta, hogy ha én álltam volna ott a parton, én mit kiáltottam volna nekik? Ezt? Vagy azt, hogy mit kerestek itt? Árulók. Engedetlenek. Ebbe állapodtunk meg. De nem ez történik. Mi testvérek makacsul hiszünk a letolásban. Nagyon hiszünk abban, hogy a letolás működik. És szeretjük letolni azokat, akikről valamilyen oknál fogva elítélő véleményünk van. És azt gondoljuk, hogy ez működik. Tehát Jézus nem ezt csinálja. Azt kérdezi tőlük, hogy van-e ennivalótok, és nem azt kérdezi Péter. Azt mondtam, emberhalász leszel. Nátánel, Tamás, akik nézen vannak nevezve, aki ott térdel húsvét után Jézus lábelőtt. Én Uram és én Istenem. Mit keresel itt Tamás? Nátánel, aki azt mondta, hogy egy csodálatos valakivel találkoztál. Mit keresel itt a tengerpartján? Péter, aki annyit hősködtél. De ott a főpap udvarába sírva megtértél. Most mit keresel itt? De nem ezt kérdezi. Van valami ennivalótok? Pedig kérdezhette volna azt is, hogy mi értelme volt 3 évig tanítani bennetöket? Mi értelme volt, hogy veletek jártam, és ti velem járhattatok? Mi értelme volt, hogy a keresztre mentem? Mi értelme volt? Megint csődbe vagytok, engedetlenségbe. Most kéne indulni a misszióba. És titeket nem ott találok, hanem a Tibériás tengerpartján halál. Milyen praktikus, amit Jézus kérdez. Aki egész éjjel halászott, vajon reggelre milyen lesz? Hát éhes. Jézus ezért azt kérdezi, fiacskáim, van valami ennivalótok? Nézzétek csak, letolás helyett reggeli, és a történet úgy fejeződik, hogy a reggeliből úrvacsora. Feddés helyett erősítés. Igen, mert a tanítványoknak húsvét után nincs, ha nincsük van csupán, haluk sincs, hitük sincs, céljuk sincs, reményük sincs, engedelmességük sincs. Tehát a válaszuk csak egy lehet, nincs Uram. Milyen jó, amikor az ember őszintén bűnbánattal ki tudja mondani. Nincs Uram. Nincs semmi. Se hiszem, se reményem, se lelkesedésem, se szolgálatom, se lendületem, se örömöm. Csak a nincsen van. Nincs Uram. Nincs semmi. Milyen csodálatos, hogy Jézus letolás helyett megajándékozza őket. Elmondja, hogy vessétek ki a hálót, és roskadozik. jellemző, hogy nem szabad el, csak roskadozik. Ez lesz majd a világ misszióba induló tanítványoknak az örökké visszatérő óriási bizonyosság, hogy amikor megengedtem, ott, ahol voltam, nincs, Jézus szavára lett a 153 hal. Úgyhogy roskadozik, hogy szakadozik a háló, de el nem szakad. És nézzétek meg majd, mikor elindul tényleg a misszió. Most az apostolok cselekedetét olvassuk, mi reformátusok a kalauzunk szerint. Nézzétek meg, hogy hogy roskadozik a háló. Nézzétek meg, hogy milyen fantasztikus dolgok történnek majd, de ahhoz, hogy ez így legyen, Jézusnak helyre kell állítania őket újra. Vissza kell állítania őket, és azzal állítja őket vissza, hogy megmutatja, hogy nélkülem a nincs van. Ha nekem engedtek, roskadozni fog a háló. Ezért üresek a templomok. Mi nem Jézusnak engedelmeskedve élünk. Ezért van a nincsünk. És nem roskadozik a háló. Isten nem erőtlenedett meg, a Szentlélek se. Csak nem talál embereket, akik engednének neki, hanem visszajárnak a Tibériás tengerpartjára halászni. Vessétek ki jobbra a hálót. Jézus szavának engedelmeskedve csodát élnek át. Az eredmény 153 hal, és ezt minden halász érti. Nem kell semmit mondani róla. Nem kell kommentárt fűzni hozzá. Letolás helyett tele a háló, a part a reggeli, és Jézus maga. Kedves testvérek, Jézus azért jár a tanítványai után ezen a pünkösdi előkészítőn, és azért jár Jézus utánunk ezen a pünkösdi előkészítőn, hogy rendbe tegye az életünket. Hogy rendbe tegye az életünket. Újra. Halála előtt Jézus együtt vacsorázott a tanítványaival, most meg itt az utolsó reggel. Ezután kezdődik a világmisszió, ezután a reggeli után, hogy elindulnak a Földnek végső határáig. De hogy is volt ez a reggeli? Ez az utolsó reggeli. Ebben a legfontosabb az, hogy a reggelit Jézus készíti. Amikor az 5000-et megvendégelte, akkor azt mondta nekik, hogy adjatok enni nekik ti. Amikor az utolsó vacsorát készíti, akkor azt mondja, hogy menjetek el, és készítsétek el. De most nem ez történik. Ezt a reggelit Jézus készíti. Mikor pedig partra szálltak, látják, hogy parázs van ott, és azon felül a hal és kenyér. És most figyeljetek. Nem olvasunk tűzrakásról, hogy Jézus tüzet rakott volna. Nem olvasunk semmi emberi munkáról, hogy Jézus nekiáll, és elkezdi sütni a halat. Hanem azt olvassuk, hogy lett. Hogy lett. Kenyér és hal, megsült mind a kettő. Mikor? Lett. Lett. Mint a teremtéskor legyen és lett. Semmit nem használ Jézus. Egyszer csak lett. Egyszerűen nincs szükség ehhez a csodához, a tanítványok hitének. Jézus teremt a semmiből és lett. Isten országában nincsenek csodák. Mert nincs különbség természetes és természet feletti között, a kell és a van között. Isten országa ott van, ahol Jézus uralma megvalósul, mint itt, most, a Tibériás tenger partján. Jézus úgy szedi rendbe a tanítványok életét, hogy ő ad nekik enni. A tanítványoknak nincs, Jézusnak mindig van. Amikor velem mentek majd széles a világra, kérjetek és adatik, mert nektek nincs, de nekem van. Ez a reggeli juttassa eszetekbe, hogy nálam nekem van, ami táplál titeket, meg azokat is, akikhez mentek. És elkezdődik a közös étkezés. Föltűnő, nem, hogy Jézus nem imádkozik. Milyen furcsa. Az a Jézus, akit annyiszor látunk imádkozni, aki imádkozni tanít. Most leül a tanítványival reggelin, csak nem imádkozik. Pedig mindig imádkozott. De kihez kéne imádkozni a feltámadottnak? A már feltámadott Jézusnak, ő az Úr. Ott van az Isten. Nem a mennybe, ott van. Ott ül közöttük, az Isten. A feltámadott és élő Isten. Nem ad hálát az Atyának. Hiszen ő is az Atya egy. Ki engem lát, látja az Atyát. Nem tekintett az égre, Jézus. Mert az éppen ott van, ahol Jézus jelen van. Vajon mi van a mennybe, ha a Szent Háromság Isten itt van? Jézusban ott van. Kihez imádkozzon a feltámadott? Magához? Kihez emelje a kezét? Ki előtt hódoljon? Itt van Isten köztünk. Milyen megrendítő lehetett a pillanat, az a reggeli. Úgy szedi rendbe az apostolok életét, hogy táplálja őket, ő ad enni nekik, adja az úrvacsora előképét, jelét, most a kenyeret és a halat. Jézus táplálja az övéit ahhoz, hogy elinduljanak, hogy emberhalászok legyenek, igazán és valóságosan. Az utolsó reggeli Jézussal. Úgy mondja el az ége, hogy ott ülnek a tűz körül. Színről színre látják Istent. A feltámadott és élő Jézust. Nem kell hinniük. Ahogy a mennybe se kell majd hinni. Ott ülnek jobb és bal keze felől. Ahogy majd a mennybe is ott ülnek jobb és bal keze felől. Azt ígérte, hogy az itt állók közül némelyek nem halnak meg, amíg meg nem látják Isten országát. És most látják. Ott ülnek, mert Jézusban az Isten országa van jelen. Ott ülnek jobb és bal keze felől. Amit Jézus ígért, teljesítette. Ő a feltámadott és élő Úr. Ilyen a szívessége és a jósága azokhoz, akik azt nem érdemlik meg, ahogy az eredeti szó, görög szó mondja. Mit tehetnénk más, mint hogy boldogan hódolunk neki mi is. Gyertek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Csodálunk, Jézus, aki jól ismerted a te mindenkori tanítványaidat, akkoriakat és a maiakat. És utálunk jársz, mert nem akarod, hogy elvesztünk, és mert azt akarod, hogy induljunk, hogy rólad beszéljünk. Köszönjük, hogy elhárítasz minden akadályt az útból, hogy ez meglegyen. A tanítványok félelmét, kicsinhitűségét, engedetlenségét, régi életükbe való visszamenésüket, mindent, hogy elindulhasson a te nagy terved, amiért meghaltál a kereszten. Köszönjük, hogy benned az Isten jár közöttünk. És ahol te megjelensz, az Isten országa jelen van. Dicsőítünk Jézus a te pünkösdi előkészítődért, amit akkor ott tartottál. És köszönjük ezt a mai itt nekünk. Köszönjük, hogy a te engedetlen gyermekeid felé most itt szívélyességgel és jósággal vagy. Köszönjük, hogy nem letolsz és számon kérsz, hanem ki akarsz emelni onnan, ahol vagyunk, hogy alkalmassá tegyél. Fogadd el hálánkat és dicsőítésünket, és önmagunk odaszánását neked. Ámen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket az övéit, amikor így szólt, ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon velünk. Ámen.